Előjáróban röviden annyit, hogy ezt az álmot a húgom egykori barátjával kaptam. Ma reggel azt láttam, hogy nálunk voltál, és elővettél egy levelet, amelyet egy külföldi ismerősöd küldött. Úgy rémlik, mintha egy régi couchsurfinges lány ismerős lett volna, aki régebb nálad szállt meg. Vizuálisan én valami latin-amerikai vagy dél-amerikai lányt láttam magam előtt, akiről nekem is tudomásom volt. Álomban tudtam, hogy az a lány valamelyik barátoddal is járt. Egyáltalán nem lepne meg, ha az Úristen épp a közös ismerősünkre utalt volna ebben az álomképben, és mindarra, ami közöttünk történt. Egy olyan női személyre, aki a barátommal is és velem is, akinek a barátommal is és velem is volt kapcsolata. Az, hogy dél-amerikai vagy latin-amerikai, a testiség szeretetét, a paráznoságot jelentheti. Na de ha a valóságban is kaptál levelet egy dél-amerikai régi ismerőstől, aki nálad volt megszállva, kérlek, írd meg nekem. Amikor kibontottad a levelet, az én szemeim is arra tévedtek, és láttam, hogy gyönyörű betűkkel írt. Majd amikor észrevettem magam, félrefordítottam a tekintetem, de te mondtad, hogy nem titok. Ezért hangosan felolvastad a levelet. A levél, noha gyöngybetűkkel volt írva, borzalmasan unalmas volt. Teljesen közönséges dolgokról írt benne, amelyekre konkrétan nem emlékszem. De olyan szerű dolgok, mint a szomszédom kutyája tegnap lepisélte a kertem, ezért a szomszéddal össze szólalkoztunk. Vagy az új tehén, amit a múlt héten vettünk, nem ad annyi tehet, mint a régi, stb. Ilyen és ehhez hasonló unalmas dolgok álltak a levélben. Azt érzékeltem, hogy ez a levél emberileg egy nagyon kedves gesztus volt, de megfelelésből íródott, olyan meggondolásból, hogy hát szoktam neki írni, de már rég nem írtam. Ezért kérne írni valamit, hogy azt érezze, hogy továbbra is ragaszkodom a barátságunkhoz. Úgy láttam, téged is megkörnyék ez a megfelelési kényszer, hogy erre a levélre illik válaszolni, hogy megmaradjon a barátság. Azonban a hátad közepére sem kívántad, míg elolvasni sem a levelet, nemhogy válaszolni arra. Az igazság az, hogy az Úristen nem mindig ad nekem teljes megértést arra, amit álomban mutat. Csak ő tudja, hogy mit mennyire kell megértenem, és mit milyen céllal mutat. Nekem ebből az egész képből az jön le, hogy borzalmasan felszínesek a kapcsolataink embertársainkkal. Tudom, miről beszélek, mert jó sokáig gyakoroltam az agyból jövő jóságot, az agyból jövő szeretetet, amit a megfelelési kényszer és egyéb agyi sémák mozgattak. És nem tagadhatom, hogy még ma is meg vagyok kísértve, hogy emberi jóságból, agyból toljam a jót, azáltal halálra untatva magamat, vagy embertársaimat. Az a címszó jött erre az álomra, hogy semmi gyöngybetűkkel. Meggyőződésem, hogy több évtizedes földi pályafutásod után te is pontosan tudod, és átérzed, miről beszélek. Még az jön, hogy ez a lelkület abból az istenképből fakad, amelyet mi magunk hoztunk létre az elménkben. Mi úgy hívjuk, hogy jó Isten, de az Úristen szava szerint az maga az ördög, amely mindig egyetértésben van velünk, bármit mondunk, vagy cselekszünk. Épp ezért lett az ő neve, Jóisten. A Jóistennel ellentétben, aki mindig egyetértésben van velünk, az Úristen ilyen. Megdorgál, de meg is vigasztal. Összetör, de be is kötöz. Ebben különbözik az Úristen a Jóistentől. Hangsúlyozom, a Jóisten mindig egyetértésben van velünk, a mi cselekedeteinkkel, a mi kívánságainkkal. Mert a Jóisten a mi agyunk szüleménye. Az Úristen ezzel ellentétben, ő élő Isten, az ég és a föld teremtője. Azért, hogy elnevesszünk, a lelkünk ne torzuljon el, megdorgál, de meg is vigasztal, akiket szeret, azokat megfeddi, megdorgálja, de meg is vigasztalja őket. Összetöri, de be is kötözi őket. Az államról annyira jön még, hogy ez a női személy, tehát hogy igazából itt nem személyekre kell gondolni, mert itt mostan lehetne játszadozni a gondolat, hogy ki lehetett az a női személy, teljesen mindegy. Tehát nem azért nem láttam én egy konkrét személyt, akit én ismerek, mert ez egy konkrét személyről szól, hanem ez a szellemiségről szól. Arról a lelkületről, arról a parázna lelkületről, ami bejött a mi életünkbe, az ő életébe is, az én életembe is. És azért láttam úgy, mint egy latin-amerikai vagy dél-amerikai nőt, mert ugye azok a forró vérűbbek, ott van a salsa, meg a különböző latin táncok, tehát az a csábítás, meg a Jézabel szellemisége teljes mértékben. Ezáltal az Úristen azt próbálta érzékeltetni, hogy itt nem egy szeméről van szó konkrétan, nem egy ember a felelős az itt, ami történt, hogy mondja Pál apostol, nem test és vér ellen van nekünk harcunk, nem emberek ellen, nem egy bizonyos személy ellen, hanem szellemiségek ellen, a sötétség, a világ sötétségének világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak, a gonoszság lelkei ellen. És persze, mint tudjuk, ez a szellemiség sokszor a paráznaság által jön be a mi életünkbe, mert mi túlságosan szabadosak vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, és úgy érezzük, hogy nekünk minden szabad, és ez csupán szerelem, ez csupán egy érzelgős kapcsolat. Ott nagyon veszélyes dolog, úgy hívja Isten paráznaság, és nagyon sok embert visz a halálba, a gyilkosságba, és az öngyilkosságba, és keményen fertőz ráadásul. Az érzelgésen keresztül keményen fertőz. Az, hogy gyöngybetűkkel írta a levelet, azt érzékelteti, hogy kívülről nagyon szép, kívülről elcsábít, kedvesek a szavai, édeskés, csókolgat, pontosan, hogy írja Vörös Sándor az Érzelgés című eszéjében. Ilyen az érzelgőség. Tehát kívülről nyaldos, ölelget, csókolgat, hízelek, nagyon kedvesen bánik veled, de behálóz és megöl. Ahogy mondja az Ószövetségben is a próféta, több helyen le van írva, hogy a parázna nő mit tesz a férfival, és a parázna férfi mit tesz a nővel, mert itten szellemiségről van szó, a Jézabel szellemiségéről, ami bejött a mi életünkbe, és minket rabul ejtett, és arról a szellemiségről, amely általam szintén bement mások életébe, és másokat is megfertőzött. Tehát itt nem egy emberről van szó, egy konkrét emberről, hanem a szellemiségről, amit úgy hív a Biblia, hogy Jézabel. Úgy mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy Jézabel. Most pedig eszembe jut Julia húgom, aki által olyan dolgokat tapasztaltam, amit korábban még a legrosszabb rémálomban sem láttam. És amit röviden összegezve, úgy tudnék leírni, hogy kiégett lélek. Ő maga mondta, hogy az ő lelke már megvan halva, már nincs akit megmenteni. Teljesen meghalt benne a gyermek. Ezt én persze nem hittem el neki teljes mértékben, mert az Úristen nekem azt mutatta, hogy meg fog teljesen gyógyulni. Azonban tudtam, hogy amit mond, az nagyon közel van a valósághoz. Nem hiába kerültek a húgával együtt a halál árnyékának völgyébe, az öngyilkosság küszöbére. A húgom tökére fejlesztette az emberi jóságot. Azáltal védekezett az őt ért múltbeli traumákkal szemben, amelyek egy részét épp általam szerezte. De sajnos a legrosszabb segédeszközöket választotta, amelyek már eddig is emberek sokaságát vitték a halálba, az öngyilkosságba. És mi az eszköz? Az önismeret, önszeretet, önazonosság, önbizalom, önfejlesztés, önértékelés, önigazoltság, önelégültség, önimádat, önkielégítés, önvigasztalás, önmegbocsájtás, önzőség, önmegvalósítás, önmegváltás, önkifejezés útját. Ezeket az eszközöket választotta ő, és nem csak ő, hanem én is, és nagyon sokan mások, akik még fel sem ismerték, hogy milyen csapdában vannak. Ennek a sok önnek a végső stációja az Istentől és a lelkiismerettől való teljes elszakadás, és az öngyilkosság, amit ő többször megkísérelt, amíg az erdőben volt, aminek nyomai látszanak is rajta, és amit az Úristen nem engedett meg neki. Az önimádó elménk jó Istene persze megengedte volna, de az ég és a föld teremtője, a mindenség urának úgy volt kedves, hogy megtartsa az ő életét. Ráadásul még arra is van reménységünk, hogy teljesen meggyógyul, főképp ha a hozzátartozók hajlandók meglátni, mi az ő részük az egészben. Kérik és megkapják bűneik bocsánatát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy neki egy kiváló segítsége is volt egy férfi személyében, akivel az El Caminon ismerkedett meg, aki teljesen beavatta az önmegvalósítás és az önmegváltás rejtélyeibe. Olyannyira, hogy valóságosan halucinált, ugyanis amikor mezítelenül kiment a tömbház elé, őt látta a tükörben és mindenütt. Azt hitte, hogy eljött érte. Olyanokról beszélt, hogy őt többszörösen is megtermékenyítette az Antikrisztus. Nekem teljes meggyőződésem, hogy ami vele történt, az történhetett volna velem, vagy bármelyikünkkel, akiket ez a modern, spirituális hullám megfertőzött, ami noha a lelkiség köntösében mutatkozik, folyton a tudat fejlesztésére és annak felemelésére fekteti a hangsúlyt. A jó öreg Eckhart Tolle-től, a szabad gondolatig, sokan taposták ezt az utat annélkül, hogy tudták volna, mit cselekednek. Szóval igen, én is lehettem volna, sőt lehetnék is az, akivel olyan dolgok történnek, mint amik Juliával történtek. Az, hogy épp vele történt, csupán részletkérdés. És az, hogy értem, korábban lenyúlta mindenható Isten, talán annak köszönhető, hogy én kerültem a legmélyebbre, és ha megengedte volna, hogy tovább fej leszem magam, a tudatomat, most már nem lenne, aki írja neked ezt a hosszú levelet. Szóval én a magam részéről bátran kimondhatom, hogy velem is nyugodtan történhetett volna, vagy történhetne, ami Juliával történik. Mert amit ő megtett azért, hogy oda kerüljön, ahol most van, én magam is megtettem azáltal, hogy a tudásom fájának gyümölcsével tökkére fejlesztettem az önt és az ént. Isten irgalmazzon nekem, nyomorultnak, hogy legalább életem hátralévő részében ne tudjak ártani senkinek, és inkább vigyen el erről a földről, mintsem, hogy valakit az ön fejlesztés útjára tereljek, azáltal elszakítva őt a mindenható Isten lelkétől, aki a lelkiismeretünkön keresztül mindvégig próbált figyelmeztetni, hogy ne csináljuk ezt tovább, mert óriási fájdalom, pokol, kínszenvedés lesz a vége. Csak egy rövid zárójel. Azt mondja az írás, hogy Jézust, a tökéletes gyermeket a Golgotán feszítették meg, ami megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Tehát hol lett megfeszítve a gyermek? A bennünk lévő ártatlan kis Jézus, aki áldásként jött a világra, a koponyák helyén, a szülők és a társadalom koponyájának, majd a saját koponyánk helyén. Mi a tudásfája? Hol van? Ha megnézzük az agyunk keresztmetszetét, szinte teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy épp a koponyánk helyén van. Ez a bizonyos fa. Nem hiába mondja a próféta, hogy átkozott mindenki, aki emberi erőben és emberi értelemben bézik, és az Úrtól elfordul az ő szíve. De a lényeg az, hogy a mi atyánk megmutatta, hogyan juthatunk el a tudásunk fájától, az élet fájáig, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és éljünk. Erről az útról annak idején együtt is olvastunk, amikor János evangéliumát tanulmányoztuk a Nosztalgia kávéházban, és már akkor is kaptunk békességet az olvasottakra. Pedig akkor még az agyunkat, a tudásunk fáját érintette meg az igazság. A beteg eltorzult lelkünkig még hosszú út volt, legalábbis az én esetemben. Ahhoz, hogy az olvasottak eljussanak a tudásom fájától a szívemig, elég sok idő kellett elteljen, és hosszú utat kellett bejárnom. Vannak, akiknek ez hamarabb megy, és rövidebb az út. Sőt, kívánom is, hogy másoknak ez könnyebben menjen, mint nekem, mert meggyőződésem, hogy nem mindenki jutott olyan magasra az önimádat és az önmegvalósítás hegyén, mint én. És nyilván nem mindenki ismerte meg a sátán mélységeit, ahogy Jézus fogalmazza, mint én. Ez a nem túl rövid zárójel a Juliával kapcsolatos dolgokról abból indult, hogy megtanultunk jók lenni, jó barátok lenni, és mindent jól csinálni. Ezért a jóság a lelkünkből átköltözött az agyunkba, és ennek következtében történt az, hogy borzasztóan unalmassá váltunk úgy magunk, mint mások számára. Amikor a végidők jeleiről beszél Dániel próféta és Jézus, említést tesz a pusztító utálatosságról, ami a szent helyen áll. Máté evangélium a 24. rész, 15. bekezdés. Tudom, hogy félelmetes, amit írok, de ezt érthettem meg. A pusztító utálatosság nem más, mint az elbukott ádámi gondolkodás. Az emberi értelmünk, ami rátelepszik a lelkünkre, és ami bemegy a szent helyre, elnyomva és kioltva a lelkismeretet, amelyen keresztül szól a mindenható Isten. Még az oltás is ezt szimbolizálta, ugyanis a vérben van a lélek, és a vérbe lett befeskendezve az emberi tudomány széruma is, ami emberek sokaságát betegítette meg, és vitte a halálba. A pusztító utálatosság tehát az emberi intelligencia, a tudás fájának gyümölcse, az Istentől eltávolodott modern ember elméje, ami abban nyilvánul meg, hogy már nem lélekből szeretünk, és nem teremtünk lelke által cselekedjük a jót, hanem agyból, tudásból. Eképp elgépjesedünk, kialszik bennünk a lélek, teljesen testiekké, Fenevadakká válunk. Unalmasak leszünk úgy magunk, mint embertársaink számára. Örömünk már csak az anyagiakban, a testi élvezetekben van, ami perverzióhoz, az Istentől való teljes elszakadáshoz vezet, amit valósághűen tükröz az amerikai filmipar. Emiatt van, hogy gyöngybetűkkel írjuk a semmit egymásnak, és untatjuk halára egymást a szép és nyájas beszédekkel, a barátság, a családiasság és a szeretet nevében, aminek hűlt helye van már a lelkünkben, mert minden jó, aminek a lelkünkben lett volna helye, bekerült az agyunkba, hallott, egészen pontosan, hallott szokásokba, megfelelési kényszer által mozgatott, képmutató cselekedetekbe. Így váltunk fenevadakká, amelyek felfalták a bennünk lévő gyermeki lelket. Ezért vallotta meg Julia, hogy irigyés féltékeny mindenkire. Irritáljon minden, ami szép. Irritáljon minden, ami Isten. Irritáljon minden, ami élet. Olyan állapotba került, hogy zokogva mondta, hogy fél, hogy ölni fog. Könyörgött nekem, hogy ne engedjem, hogy megölje az unokahúgát. De ki az ő unokahúga? Mit jelképez? A bennünk lévő gyermek, akit teljesen eltaposott a fenevad, a mi testi emberünk, amely a tudás fájáról táplálkozott hosszú időn keresztül, megvalósítva önmagát, beült a szent helyre, azaz átvette a lélek, a lelkiismeret szerepét. A szent hely a mi lelkünk, a pusztító utálatosság, vagy fenevad pedig az agyalás, az agyban halmozott tudás, az emberi értelem, ami egyfajta elmezavart okozva a húgaimat szinte elpusztította. Ez került be a szent helyre, a lelkünkbe, megpróbálva teljesen átvenni a lélek és a lelkiismeret szerepét. És ha ez valakivel teljesen megtörténik, annak a lelke eltorzul, kárba vész, Biblia nyelven elkárhozik. Ezért mondja Jézus, hogy szükség nékünk újonnan születnünk. Különben nem láthatjuk meg Isten országát. Isten segítségével szükséges meglátnunk és lelepleznünk a saját lelkünkben ezeket a dolgokat. Szükséges megtérnünk ezekből a dolgokból, és szükséges olyanokká válnunk, mint a gyermekek. Különben kárba vész a lelkünk. A mi történetünkben az unokahúgom képviseli a tiszta gyermeket, akit még nem tudott leuralni a pusztító tudatosság, és aki még valamelyest gyermeki tud lenni, megmutatva nekünk, hogy milyenekké kéne válnunk, hogy ne vesszünk el. Ezeket adta, hogy mi jóságos atyánk, féltően szerető Istenünk, a ma reggeli álom és Júlia esete eleste kapcsán. Jó reménységem van, hogy ezeket megértve Júliával együtt sokan fel fognak támadni a lelki halálból, azáltal, hogy a kétélű karddal, ami nem más, mint Jézus beszéde, legyőzik az őket uraló fenevadat, azt a pusztító utálatosságot, amely a szent helyre, a lelkünkre pályázik, és akiről azt mondja Jézus, hogy emberölő volt az időnk kezdetétől fogva. Az Úristen nekem azt mutatta, hogy azáltal tudunk segíteni Júliának, hogy látást kérünk tőle, hogy a saját életünkben is meglássuk azokat a dolgokat, amelyek Júliát odavitték, ahol van, és alázattal fohászkodjunk, hogy Isten megtisztíthasson minket azokból. Minden más segíteni akarás emberi, avagy agyi jóságból származik, ami odavisz mindannyiunkat, ahova senki nem akar menni, és aminek a borzalmait Júliának és valamilyen mértékben Anna Máriának is már itt a földön meg kellett tapasztalni. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És az zörgetőnek megnyittatik. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.